Szeretettel köszöntünk mindenkit a szervező IFI nevében. A megszokottól eltérően idén nem IFI karácsonyi alkalmat szerveztünk, hanem egy adventi összevont bibliaóra lett a döntés. Áhítattal készült nekünk Cseri András. Nem egy klasszikus adventi témát választottunk, a Megelégedés Istenben címet adtuk az alkalomnak.
Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Nagyon jó érzés volt itt advent első vasárnapján ide jönni, egyáltalán templomba lenni, meg ilyen sokakkal együtt lenni. Azt hiszem, hogy ezek csak egymást erősítő fontos tényezők. És a cím elhangzott, az a cím, hogy megelégedés vagy megelégedettség Krisztusban. Hát igyekszem a megelégedésetekre lenni majd, és azt a néhány gondolatot, amit itt összeírtam az elmúlt napokban, azt érthetően elmondani. Szeretnék majd egy igerészt felolvasni az alkalom elején is, meg majd a vége felé újra. Egy nagyon példamutató a megelégedett emberről szóló rész. Aztán szeretnék egy rövid általános bevezetés után annak az igének a rövid áttekintésére áttérni. Egy rövid imádsággal kezdjük el, és aztán folytassuk együtt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy megengedted élnünk az idei adventet is. Köszönjük, hogy ahogy énekeltük, nagyon sok mindent nem tudunk rólad, változatlanul nem tudunk rólad, de köszönjük, hogy vannak olyan pontok, amiket te kijelentettél, amelyekben egészen biztosak lehetünk, és köszönjük, hogy ilyen bizonyossággal tudhatjuk, hogy te eljöttél közénk, megszülettél akkor ott Betlehemben, és köszönjük, hogy nem maradtál kis jászolban fekvő csecsemő, hanem hatalmas úrként végig szolgáltad ezt a rettenetes földi életedet egészen a keresztig. Köszönjük, hogy ott sem maradtál ott, hanem feltámadtál, és itt vagy ma este közöttünk. Köszönjük, hogy úgy várhatjuk a karácsonyt, hogy te feltámadott úrként, hisszük, hogy ott leszel majd szent este is velünk. Szeretnénk kérni azért, Urunk Istenünk, hogy így állj meg középen, és taníts minket. Taníts minket most a megelégedés, megelégedettség témájával kapcsolatban is. Látod, hogy mennyire aktuális ez, és hogy milyen sok ponton nem vagyunk azok. Kérünk azért, hogy szembesíts minket most a te igéddel, és hisszük, Urunk, hogy akit te megszólítasz, annak változás, gyökeres változás lesz az életében. Kérünk, hogy áld meg az egész esténket, az együttlétet, a beszélgetést, és te legyél annak az Ura, Úr Jézus. Amen. A Lukács 2-ből szeretném a történetet felolvasni. A dörzsöltek már biztos gondolják, hogy na, azért legalább valami adventi vagy karácsonyi történet, de tévednek, mert a Lukács 2 az egy jó hosszú fejezet, és ez már a karácsony utáni időszak kapcsolatos, mégpedig az öreg Simeonnal kapcsolatos történetet szeretném felolvasni, de hát tudjuk, hogy azért van neki is köze még adventhez is, mert ha valakinek, akkor neki az egész élete advent volt, mert egy életen keresztül várta az Úr Jézus megszületését. A Lukács 2.25-től 35-ig terjedő részét olvasom. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a telelkedett és éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Azt gondolom, hogy Simeon egy kimondottan megelégedett ember volt, és az alkalom végén szeretném ezt néhány pontban különösen is kiemelni, csupa olyan gondolatot, ami szerintem mindnyájunk számára nagyon hasznos lehet a tovább gondolásra is, meg a megvalósításra is. De azért egy kicsit a fogalmat szeretném először körüljárni. Valaki egyszer úgy summázta ezt az egész kérdést, és tulajdonképpen itt be is fejezhetnénk az estét, hogy az elégedetlenségünk akadályoz meg abban, hogy elégedettek legyünk. És hogyha ez nagyon egyszerű gondolat is, nagyon sok igazság van benne. Én úgy gondolom, hogy az elégedettség, a megelégedettség az egyáltalán nem divatos kifejezés manapság. Aki azt meri magáról mondani, hogy ő megelégedett ember, arról szerintem a többség úgy gondolja, hogy nincsen benne semmi ambíció, ő nem akar előrébb jutni, nem akar jobb vagy több lenni, mint a többiek, ül a babérjain, ha egyáltalán van neki, de a versenyben majd úgyis le fogják nyomni, és alul fog maradni. Amikor a keresőbe beírta magát a szót, akkor azonnal az elégedettségi kérdőívek jöttek ki egymás után. És biztos, hogy álltatok már ti is sorba, a gyógyszertárban például nagyon sok helyen van ez, ugye az ember, amíg áll a sorba, addig legalább egy ilyen nagyon vigyorgó, egy kevésbé vigyorgó, meg egy olyan nagyon szomorú fej közül lehet választani, és nyomogatni a kis képernyőt, hogy mennyire vagyunk megelégedve a szolgáltatással. Nagyon benne van a minket körülvevő világban az, hogy még jobbnak kell lenni, még többet kell eladni, még többet kell keresni, minimum jobbnak kell lenni, mint a konkurencia, és nem lehetünk megelégedve semmivel. Nagyon elgondolkoztató volt, a múlt héten a munkahelyemre rendeltem egy kis csomagot, és a portán vettem át, és mire fölértem a másik emeletre a székemre, már ott volt az e-mail, hogy meg vagyok elégedve a futárral, aki kihozta a kis csomagot. És hát még kisebb mondottam, azt sem tudtam, hogy azt kaptam-e igazából, amit rendeltem, de már minősítenem kellett a céget, mert hogy ők mennyire szeretnék, hogy ők legyenek a legjobbak a piacon, és 1-től 5-ig, meg én nem tudom hányféle smiley-ba azonnal és rögtön minősítsem őket. És ez a fajta elégedetlenség mozgatja a gazdaságot, mert újat, mert gyorsabbat, mert kisebbet, mert jobbat kell gyártani és venni, és ez ösztönzi a fogyasztást, ami állítólag mindenkinek nagyon jó. És ezért tart a Black Friday harmadik hete, és harmadik hete fekete péntek van, és az ember nem is érti, hogy ő hova teszik a józanságukat, de egyfajta mókuskerékbe vagyunk, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokakat bele is kényszerítenek, és ráadásul folyamatosan gyorsuló tempóban kapjuk ezeket az elégedetlenségre okot adó impulzusokat. És talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez a fajta elégedetlenség aztán úgy össztársadalmi mértékekben is tetten érhető, és nagyon sokan mindenkivel elégedetlenek. Elégedetlenek elsősorban önmagukkal, külső és belső tulajdonságokkal. De hát ugye az a jó, hogy sok mindenre megvehetjük a megoldást, hogy akkor egy darabig inkább legyünk megelégedve, hogy aztán majd egy még drágább megoldást fölkínáljanak, és szembesítsenek azzal, hogy mégsem lehetünk megelégedve. Aztán elégedetlenek sokan a másikkal, legyen az osztálytárs vagy munkatárs, és nem is kell megindokolni, csak elég ránézni, és az embernek az hideg szaladgál a hátán. Aztán nagy divat elégedetlennek lenni a szüleinkkel, mert hát ugye annál nagyobb égés, mint az a két ember, jó esetben még kettő, hát senki nincs akkora lúzer a földön, mint én, akinek azt a kettőt kell elhordozni. Aztán elégedett lehetünk a barátunkkal, a barátnőnkkel, és ugye állandó kapcsolatváltásban lehetünk éppen ezért, és ezt mindenki megérti természetesen. Hát már 3 hónapja együtt voltak, hát az a minimum, hogy akkor újraindul egy másikkal a kapcsolat. Aztán nagyon sokan elégedetlenek a házastársukkal, és őt is lecserélik, de hogy így a saját portánk előtt is sepregessünk, és nagyon sokak elégedetlenek az ő lelki testvérükkel, elegészen Istenig. És hát hány Istent vádló és hibáztató gondolata van a hívő embernek is, hogy most ilyen nagyon személytelenül fogalmazzak, nekünk, nekem. Miért nem adta meg, miért adta azt, miért nem ismer engem jobban, tudhatná, hogy, és így tovább. Elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, a másikkal, és úgy általában, és ezt írtam ide föl 3-szorra, a körülményeinkkel, ami éppen körülvesz. És ebben nyilván beletartoznak az előbb emlegetett szereplők is, meg nagyon sok minden más tényező is. És ilyenkor a sárga irigység nemes érzése tölt el, nem kevés panaszkodással, hőbörgéssel, elégedetlenséggel. És nem vesszük észre, hogy ez igazából, és tudom, hogy ez nagyon nyers kifejezés, de egyfajta lázadás. Lázadás Isten ellen. Amikor megengedjük magunknak azt a luxust, hogy elégedetlenkedünk, még hogyha esetleg néha okkal s joggal, legalábbis úgy gondoljuk is, akkor igazából azt nem hisszük el, hogy a körülményeinket is Istentől kapjuk. És annak az áldozatává lehetünk, mint nagyon sokan, hogy a körülményeink válnak céllá. Ez tölti ki az életünket. A birtoklása bárminek vagy bárkinek. Aztán egy új bárminek vagy bárkinek. És a körülményeim, illetve ezek alakítása, formálása, ez válik nagyon sokak életének a céljává. És nem vesszük észre, hogyha elmegyünk ebbe az irányba, akkor azok fognak engem formálni. Én leszek az áldozatukká, és egyfajta tényleg kényszeres mókuskerékhez hasonló elégedetlenség uralkodik el ő bennem. És mivel minden beteljesült vágy újabb vágyakat szül, állandósulni is fog ez a fajta elégedetlenség, amit nevezhetünk egyébként irigységnek is. Mert az irigység azt mondja, hogy nem lehetek boldog, amíg meg nem kapok valamit. Nem lehetek boldog addig, amíg enyém nem lesz az, és akkor akármire lehet gondolni. Amíg el nem érem az én célomat. Mert az irigység soha nem hálás, az elégedetlen ember és a hála az két egymást kioltó fogalom, és az irigység, az elégedetlenség soha nem hagy megelégedni. Mindig többet akarunk. Több pénzt, időt, szépséget, erőt, élvezetet, adrenalint, hatalmat, lóerőt, négyzetmétert, és lehetne sorolni teljesen mindegy, végtelen a lehetőségek tárháza. És elhisszük azt a hazugságot, és én azt hiszem, hogy van itt még néhány bajtársam rajtam kívül, akik ennek sokszor áldozatává váltunk már, hogyha több mindenem van, na akkor boldog leszek. Hogyha több mindenem lenne, akkor fontosabb lennék. Ha több mindenem lenne, akkor nagyobb biztonságban tudnám magamat. És ez hazugság. Az elégedetlen, az irigy ember mindig először a másikra néz, és utána önmagára. És megfogalmazza a megválaszolhatatlan kérdést, miért ő? Miért pont ő? És nem olyan értelemben, mint ahogy itt énekeltük az Úr Jézusról, hanem olyan értelemben, hogy neki miért sikerült. Én pedig miért kullogok itt a sor végén? Először a másikra, utána önmagamra, és egyenes következménye az elégedetlenség. És nem vesszük észre, hogyha megengedjük magunknak ezt a fajta gondolkozást, akkor az mennyire le tudja szívni az energiáinkat, mennyire lázítani tud Isten ellen, Sokszor nem aktívan, nem rázom én az öklömet az Isten tisztelet közepén fönnállva, hogy lehet ilyeneket mondani, hanem otthon csendben, órák óta vívok ezekkel a gondolataimmal, és igazából a végső ok Isten mulasztása, és ráhárítok mindent. És elerőtleníti a hívő ember hitét, és elbátortalanítja a bizonyságtételünket. Valaki egyszer azt mondta, hogy az elégedetlenség olyan, mint a szájkosár a száma. Hogy egyszerűen néma maradok. Mert hát annyira még én is őszinte vagyok, hogy hát ilyen hőbörgő indulatokkal, gondolatokkal csak nem kéne megszólalni. Hát akkor úgy kussolunk. És az ördögnek pont ez a célja. Belül legyen háborgás, kifelé meg nagy némaság. Mindent elért. És senki nem tudja meg, hogy amúgy meg birtokában vagyok esetleg a jó hírnek, amúgy komolyan szeretném venni a Krisztus követést, és így tovább, és boldogan ülünk szájkosárral a szánkon, ez adott esetben itt is, hát énekelni közösen az még úgy elmegyen, aztán betömjük mogyoróval, és megyünk haza. Életveszélyes dolog az elégedetlenség, és amit nem szabad elfelejteni, hogy nem csak magam számára, hanem a másik számára is. Mert megfosztom őt adott esetben olyantól, ami az ő számára az életet jelenthetné. A megelégedett ember először mindig Istenre néz, aztán önmagára, és azzal szembesül, hogy egyrészt végtelen okom van a hálára, másrészt a megelégedettségre. A Máté 6.33-at mindnyájan ismerjük, keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak néktek. Először az Istenre, utána önmagunkra, és meg lehet a békességünk, hogy a gondviselő jó atyánk pedig, és ugye előtte hosszan ő sorolja Jézus, hogy mennyi mindenért tudunk aggodalmaskodni, mindent megad nekünk. És figyeljétek meg, hogy nem azt mondja az ige, hogy és ezek közül néhányat azért csak oda cseppent az Isten, hanem azt mondja, hogy mindet, eleget ad. Amire szükségünk van, eleget, és akik vele járunk, tudjuk, hogy az elég, az sokkal több, mint amire amúgy minimálisan szükségünk lenne. Nagyon sokan mindezeket végig gondolva pedig oda jutnak, hogy akkor a legjobb az arany középút. Se sokat, se keveset, se kicsit, se nagyot. És így tovább. Hát csak mi a sok és mi a kevés? És mi a kicsi és mi a nagy? Senki nem járt még az arany középúton. Ez megint egy olyan cégéres gazemberség, amiben az ember belefeszül, és akkor megpróbálok osztani, szorozni, valami fajta józanságot színlelve dönteni, hogy akkor mi a sok és mi a kevés, de nem ez a mi utunk. Hanem az a mi utunk, amit Pál a Filippi 4.11-ben úgy fogalmaz, hogy mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Azt mondja, hogy megtanulta az elégedettséget. Elégedettnek lenni, megelégedettnek lenni tanulási folyamat. Mert hogy egyikünk sem születik elégedettnek. Ez nem természetes dolog. Ez nem fakad a mi természetünkből. Csak két ismert példa, az egyik Ádám és Éva, az ő természetükből sem fakadt amúgy az elégedettség. És mit összehőbörögnek már ott a harmadik oldalán a Bibliának? A másik, hogy nézzetek meg bárki kisgyereket. Hát minden jellemzi őket, csak az elégedettség nem. Az első hiánynál ordít. És vannak, akik nagyon hülyek önmagukhoz, és 30 évesen is pont így viselkednek, bármi hiányzik, ordít. És megvan arról győződve, hogy neki van igaza. Mert ő megérdemli, hogy most ugye az ismert kozmetikai cég reklámjával éljek. És itt nem arról van szó, hogyha vannak vágyaink, terveink, ambícióink, ezek ördögtől valók lennének most a szó bármilyen értelmében. Ez nem elégedetlenség vagy irítség. Ezeket sokszor pont Isten helyezte belénk, hogy ezeket megvalósítva minket is formáljon, előrébb vigyen, alkalmassá tegyen akár a szolgálatra, akár a mások számára elvégzett bármilyen tevékenységre. Hát az, hogy egy mit tudom, mivel foglalkozó kutatót feszít egy életen keresztül egy kérdés, és szeretné azt megoldani, ez nem az elégedetlenségnek ilyen értelmű megfelelője. Úgyhogy ezeket így vizsgáljuk meg. A másik oldalon pedig, és ez itt a zárójeles megjegyzésnek a másik fele, a keleti vallásoknak a vágy nélkülisége, és ennek mint egy ilyen etalonná tétele, minden esetben Istentől távol álló gondolat, úgyhogy egyik sem lehet a mi útunk. Mi legyen akkor a mi útunk? Hogy lehet az elégedettségre, a megelégedésre eljutni? Két igét szeretnék felolvasni. Az egyik a példabeszédek 23-ból, 23-17-18. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. A másik a 37. Zsoltár elejéről. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését. Azt látjuk mindkét igét olvasva, hogy a megelégedéshez egyfajta paradoxon ellentmondás vezet. Mert nem az a megelégedéshez vezető út, hogyha többet foglalkozom magammal, hogyha jobban megismerem önmagamat, ha többet törődök önmagammal, hanem azt mondja az ige, hogy az Úrban való elmélyedés az út. Hogyha gyönyörködöm az Úrban, akkor megadja szívem kérését. És ez megelégedéshez vezet, mert eleget ad. Inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Micsoda ígéret ez a két rövid sor. Mit jelent ez? Új szövetségi emberként azt jelenti elsődlegesen, hogy élő kapcsolatba kell kerülni Jézus Krisztussal, akiben Isten a legközelebb jött hozzánk, és akiben a legtöbbet tette értünk. És hogyha itt advent elején vagyunk, már pedig ott vagyunk, akkor ez itt most különösen is aktuális. Az elsődleges kérdés, ha megelégedéssel kapcsolatban gondolkozunk, hogy Isten gyermekévé lettem-e már? Mert ha nem, akkor soha nem leszek Krisztusban megelégedett ember. Soha. Nagyon sok mindent tehetek az ügy érdekében, és biztos, hogy vannak olyan önismereti tréningek, meg én nem tudom micsoda, ami ebben minket közelebb vihet a célhoz, de az, amit egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy mindnyájan, akik megszületünk erre a világra, mivel Istentől távol, nélküle születünk, ezért mindnyájunkban van egy Isten arcú űr. Egy olyan lyuk, egy olyan mélyedés, amit csak az Isten tud kitölteni. És akkor leszünk megelégedettek. A legtöbbünk, legtöbb energiája arra megy el, hogy az Isten arcú űrt telehordjuk mindennel, ami megoldásnak tűnik. Mindennel. És nem vesszük észre, hogy az egyik kilóg, a másik csak úgy zörög, lötyög benne, és nem ad megoldást. Mert az Isten hiányát senki nem tudja kipótolni, csak az, aki ő odavaló, csak az, aki az ő fiát küldte el, hogy megszabadítson minket. Az Isten arcú űrt, ami minden elégedetlenség oka, és amit aztán az ördög zseniálisan fel tud használni, tupírozni, és így tovább, csak Jézus Krisztus tudja egyedül kitölteni. Ő viszont maradéktalanul, teljesen és kizárólagosan. Semmi nem kell még hozzá pluszban, hogy aztán igazán megelégedjünk. Addig a hiányainkkal élünk együtt, és természetesen elégedetlenek vagyunk, irigyek, és így tovább. Jézussal viszont teljes lesz az életünk, megelégedett. És ez az elég, ez az, amit a mi korunk embere nagyon nem ismer, mert ez nem sokkal több, nem egy kicsit kevesebb, hanem pont az, amire nekünk szükségünk van. Pont az, amilyennek Isten elgondolta az életemet. ami ennek megtervezett, még születésem előtt. Az elég, az egy óriási pozitív tartalommal bíró kifejezés, nem véletlen, hogy nagyon lesajnált, nagyon pejoratív sokszor. Elég ez nekem? Mert ha nem, akkor elégedetlen maradok. Ha igen, akkor megelégedett, a Krisztusban megelégedett ember. És most szeretném újra felolvasni a Lukács 2-ből a történetet, egy megelégedett emberről szóló néhány verset, és utána szeretném azt végigvenni, hogy mit tanulhatunk Simeon példájából, miért lehető példa vagy tanulsága számunkra, milyen a Krisztusban megelégedett ember. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta, most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a telelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Itt van egy öreg ember, és ezen gondolkoztam otthon is, hogy hát egy ilyen emelkedett ifjúsági alkalmon most egy öreggel példálózni, hát rögtön nagy aduást adunk mindenki kezébe, hogy na jó, hát az öregnek megy, igen, hát nyilván ott a halál előtt fél lépéssel könnyű elégedetnek lenni. Hát én nem tudom, hogy kinek vannak idősebbekkel lehetőséget találkozni. Én szerintem az idősek között pont annyi elégedetlen van, ha nem több, mint mondjuk így mi közöttünk. Úgyhogy én szerintem az életkor itt egyáltalán nem fontos tényező, hanem sokkal inkább az, hogy Isten hogy formálta ezt a derék Simeont. Mi az, ami az ő elégedettségének, a megelégedettségének hátterében áll? És itt most csak az igéhez szeretnék ragaszkodni. Az első, és mindenképpen ez az első, a többinek nincsen különösebb fontossági sorrendje, az, hogy ő olyan ember volt, aki döntött Isten mellett. Őt követte. A mi szavainkkal élve, ő megtért Istenhez. Azt olvassuk, hogy kegyes ember volt. A kegyesség, ugye az nem azonos a kegyeskedéssel, annak meglehetős pejoratív tartalma van. A kegyes ember az, aki gyakorolja magát az Isten követésében. És Simeonról a Biblia azt mondja, hogy ő gyakorolta magát az Isten követésében. Szintén a kegyességet szokták úgy megfogalmazni, hogy előre enged. Mégpedig a kegyes ember mindig előre engedi Istent. Mint ahogy mi jó esetben az ajtónál, bár tudom, hogy ez egy kivesző félben levő gyakorlat, mondjuk előre engedjük a lányokat. Simeon úgy élt, hogy mindig előre engedte Istent, és utána ment ő. És nem úgy, hogy ő törte az utat, aztán Isten, hogyha gondolta, akkor kövesse valahol a sor végén. Ez a megelégedésnek az alapja, a fundamentuma. Előre engedni az Istent. És mindent, amit aztán csinálok, ennek fényében, ennek következtében csináljam. Simeon közösségben élt Istennel, azt olvassuk, hogy a Szentlélek volt rajta, még egyszer mondom, gyakorolta az Istennel való együtt élést, együtt járást, ami mondjuk a mi esetünkben egyebek közt nyilvánvalóan olyanokat jelent, hogy olvassuk a Bibliát, gyakoroljuk az imádkozást, ezek olyan kulcskérdések, ami nélkül nincs Isten követés. Hát nem tudom Istent előre engedni, hogyha nem is érdekel az, hogy ő most mit akar, meg hol van. Döntött Isten mellett. Ez az első. A második, ami az igéből nagyon szépen kiderül, hogy megelégedett ember volt, mert az Isten vezetésére hagyatkozott. Ő irányítható ember volt. Istent várta, hogy indítsa, és nem lép nélküle, vagy korábban, vagy nem tudom, nem tesz tűvé, vagy teszi tűvé a várost. Azt olvassuk a 27. versben, hogy a lélek indítására elment a templomba. Hát pedig valószínűleg néhány tíz év óta már ezt gyakorolja, de most lesz ott a találkozás, és Isten vezetésére hagyja magát. Aztán a megelégedett embernek, az elégedettségnek nagyon fontos sarokköve az, hogy ígéreteink vannak. Mégpedig Istentől kapott ígéreteink, amikhez ragaszkodunk. Azt írja itt az ige, hogy Simeon azt a kijelentést kapta a lélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Hát, hogyha mondjuk alsó hangon akarok fogalmazni, akkor az akkor éltek, legalább 400 éve várták az Úr Krisztusát. De akár 800 évet is mondhatnánk. Vagy 1000 éve várták az Úr Krisztusát. Miért veszi magának Simeon a bátorságot, hogy azt mondja, hogy ő nem fog meghalni? Hát 400 éve mindenki meghal, pedig az összes hívő zsidó várta az Úr Krisztusát. Ő miért pont Simeon gondolja ezt? Azért, mert ígérete volt Istentől. És ő ezt komolyan vette. És várta, hogy ez beteljesedjék. És azon gondolkoztam, hogy nem azért vagyunk-e mi sokszor elégedetlenek, mert semmilyen ígéretben nem kapaszkodunk. Semmilyenbe. Semmilyen ígéret nincs, ami hozzám személyesen szólt. És itt nyilván nem fogunk most körbe menni, meg nem feleltetjük le egymást, de érdemes magunkban azon gondolkozni, hogy szólt-e az ige mondjuk az utóbbi időben úgy, hogy az mondjuk tényleg megszólalt, és ott nekem mondott az Isten valamit. Lehet, hogy a másik esetleg elhúzná a száját, hogy na, hát az aztán nagy dolog, amiről most beszéltél. Igen, nagy dolog. Mert lehet, hogy valami a másnapommal kapcsolatban hangzott el, de ha az Isten mondja nekem, hát van-e ennél nagyobb dolog? Simeonnak voltak ígéretei, és ragaszkodott hozzájuk minden látszat ellenére is. Akkor is, hogyha már remegtek a térdei, meg a hangja, meg ki tudja, milyen gyönge fizikai állapotban volt, mert megöregedett, és minden ellent mondani látszott annak, hogy Isten beteljesíti az ő ígéreteit, ő akkor is kitartott, és nem szégyenült meg. Aztán az ő elégedettségének fontos feltétele, és a mi számunkra is nagy tanulsága, hogy ott van, ahol az Isten cselekszik. Hát Isten úgy tervezte, hogy a templomban fogja meglátni azt, amit még egyszer mondom, évszázadok óta senki, a újszülött 8 napos Úr Jézust. És nem a maga útját járja, és véletlenül sem kési le a találkozást, és nem elérhetetlen, nem nyomja ki a telefonját. Jézus a templomban van, az Atya Isten jelenlétében, ott lehetett vele találkozni. Ott van Simeon, ahova Isten őt vezeti. És azon gondolkoztam, és ezt megint így nagy szeretettel és nem csekély önkritikával írtam ide magamnak, hogy te merre járkálsz mostanában. Esetleg ülve otthon a fotelben, kezedben a telefonnal. És lehet, hogy fülig vörösödnél, hogyha bárki látná, hogy esetleg tegnap este merre jártál a virtuális világban. És azon gondolkoztam, hogy nem azért vagyok-e elégedetlen, esetleg örök elégedetlen, mert az én útjaim nem az Isten útjai. És ezeken az utakon az én gondolataim nem fedik az Isten gondolatait. Bővebb olvasmányként az Ézsaiás könyvét tudom javasolni. És olyan utakon járok, ahol nem lehet az Úr Jézussal találkozni. Mert ő nincs ott. És persze, hogy elégedetlen leszek, nem? Hívő emberként meg pláne. Hát nem szól az ige. Hát belealszom a bibliaolvasásba. Ugye arra ébredek, hogy imádkozom. És így tovább. De hát ahol épp vagyok, ott nem lehet Jézussal találkozni. És igen, méltán hőbörgök. Számomra olyan tanulságos az, amikor Zakariást, keresztelő János leendő édesapját megszólítja Isten. Hol? Az Isten jelenlétében. Nem azt olvassuk, hogy a pap, Zakariás éppen nem tudom, mit csinál az udvar végében, hogy agyonüsse az időt. Hanem az Isten jelenlétében van, és richtig ott szólítja meg őt Isten. Az évszázados hallgatást megszakítva ő megszólítja Zakariást Isten, mert ott megszólítható volt. Még egyszer mondom, Simeon életével kapcsolatban nagy példa lehet a számunkra, hogy megszólítható helyen volt, megszólítható állapotban, ott volt, ahol az Isten cselekszik. Aztán, amit ide írtam még, és ami az elégedettségünknek fontos feltétele, alapja lehet, hogy a megelégedett ember az előre tekint, van célja. Hát pedig milyen öreg volt, nem? Hát mindjárt meg is hal, még ő is mondja, hogy most már akkor meghalhatok. De még ebben a helyzetben is van célja. Például az, hogy megy az Istenhez. És nem azt mondja, hogy akkor ások apa nagy harang, elföldelnek azt itt a vége. Hát szép volt itt a végén, nem. Megy az Isten tervezte úton, és nem céltalan, és nem reményvesztett, és nem csüggett, mert tudja, hogy neki is reményteljes jövője van. És hát ha valahol akkor erről a helyről nagyon sokszor elhangzott, hogy a halál az nem pont, hanem kettős pont. Utána jön az igazi élet. És ez is az ő céljainak része lehetett és volt. Aztán az elégedett embernek világossága van. A szó minden értelmében, de különösen is lelki értelmében. Például az elégedett ember tudja, hogy ki Jézus. Simeon tudta, hogy kit lát Mária ölében. Hát ne felejtsük el, hogy nem az Úr Jézus volt az egyetlen 8 napos csecsemő, akit mint egy ilyen kivételként fölvittek a templomba, hanem minden 8 naposat fölvittek. Hát ott olyan búcsújárás volt egész héten, de Simeonnak volt világossága, és észrevette, hogy nem a tegnap előtti, meg nem az aznap reggeli, hanem na, pont ő. Mert vezethető ember volt, amúgy pedig világossága volt önmagával kapcsolatban is. Nagyon világosan látta, hogy ő kicsoda, nagyon világosan látta a határait, például azt, hogy közel a vég. És nem elégedetlenkedik, hogy de hát mennyit kellett erre várni. Meg hogy most már mindjárt vége is lesz, hát így nem igazság. Érti Isten szavát, akaratát és a saját feladatát is. Világosan érti. És ennek mentén lépeget is. És még két jellemzőt szeretnék megemlíteni. Ez az utolsó előtti, ez az elégedetlenséggel kapcsolatban különösen is gyakran előjön szerintem. Nevezetesen, hogy az elégedett ember látja a körülötte levőket. Az elégedetlen csak önmaga körül forog. Az elégedett az már észreveszi a körülötte levőket is. És nem az önmaga öröme vagy bánata foglalja csak le. Észreveszi a kis Jézus mellett Józsefet és Máriát is, áldást mond neki. Hát nem, legalábbis én ritkán szoktam ezen gondolkozni, de azért most eszembe jutott, hogy azért Józsefnek meg Máriának nem lehetett ez stresszmentes időszak. Egyáltalán az egyhetes csecsemővel fölmenni a templomba, hát a manapság nem, hogy a széltől, hát még a rokonság is ki van tiltva, meg hermetikusan, meg nem tudom, háromszor mosunk föl, meg emlékszem, hogy amikor egy hetes volt Annalina, akkor már fölütötte fejét a zöld penész a lakásban, mert minden nap háromszor főztünk ki mindent, és ilyen szaunába éltünk, hogy jaj, csak nehogy fertőzés. Ők meg mennek oda a mocsokba, meg a bárány nyok közé, és én nem tudom micsoda, de Simeon észreveszi a körülötte levőket, és például áldást mond ennek az izgatott fiatal párnak. Nem arról beszélünk, hogy Simeon mennyire boldog volt, és örült, mint majom a farkának, és boldogan meghalt. Hanem még ebben a pillanatban is észreveszi a másik szükségét, és az ő elégedettségéből a másiknak is jut. Kapott Istentől megelégedést, és tovább tudja azt adni. És bizonyságot tesz a szülőknek a saját gyerekükről, mert Józsefék se voltak képben még, hát nagyon nem voltak képben. És egyszerre bátorítja őket, figyelmezteti Máriát, valószínűleg ezt sem értették ők még akkor, de biztos, hogy beugrott később, e felől semmi kétségem. És végül azzal szeretném befejezni, amit az elején már említettem, hogy megelégedés Krisztusban az mindig a hálát is felszínre hozza. Aki megelégedett ember, a Krisztusban megelégedett ember, az szükségszerűen hálás ember. És az 50. Zsoltár 23. versét írtam még ide magamnak, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Simeon élete egy mondatban. Hálaadással áldozik, dicsőítette Istent, ezen az úton járt, és megmutatta, ha halála előtt rövid idővel is, Isten szabadítását. Ott állt az Úr Jézus előtt, olyan sokan megtehették volna, de csak neki adatott ez meg ott akkor. Az utolsó mondat, vagy az utolsó ige, amit még ideírtam, az a 2 Timóteus 6.6. Ezt szeretném így záró gondolatként megemlíteni, mindezeket összefoglalva, valóban igaz az, hogy valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. A nyereség mindig valami profitorientált közegben szokott elhangozni. Az úgy asztalra számolható, vagy vastag pénztárca, vagy nem tudom, kövérbankkártya, és ilyeneket juttat az eszünkbe. Itt most az isteni nyerességre gondoljunk, az Istentől kapott áldásokra, ajándékokra. Nem véletlen, hogy Pál is meri ezt a kifejezést, ha ilyen összefüggésben is használni. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És azon gondolkoztam, hogy ha valamikor, akkor így Adventben, karácsony körül, meg különösen is, az össznépi elégedetlenség tud tort ülni. Mert semmi nem elég, mert mindig kéne még valami, és ez nem csak a gyerekekre mondható el, ők esetleg őszintébbek, mint mi, de szerintem mi is el tudnánk képzelni még nagyobb ajándékot, és még több ilyet, és még több olyat, és egyáltalán jobbat és különbet, mint a másik. Adja Isten, hogy tudjuk gyakorolni magunkat. Akár az itt elhangzott, meg biztos, hogyha kinyitjátok otthon az igét, Lukács 2:25-35, találtok még jó néhány szempontot, ami a megelégedéshez hozzájárulhat. Vagy esetleg, mint egy tükör, belenézünk, és egy nagy felkiáltó jelként tekint vissza ránk, hogy hoppá, hoppá, hát itt vérzik el az életünk. Itt érhetjük tetten magunk, a magunk életében az elégedetlenséget. És adjon Isten ilyen adventet mindnyájunknak, ahol megelégedetten tudunk készülni a karácsonyra, és nem elégedetlenül állunk meg aztán a fa mellett sem, szájkosarat téve saját szánkra, hanem merjük majd ott is kinyitni a szánkat, és erről a Krisztusban megtalált megelégedésről bizonyságot tenni. Ha csak a karácsonyi történetet végignézzük, akik fölismerték ott, hogy ki Krisztus, azok mind elégedett emberek voltak. Pedig az egyik véglet ugye a csóró pásztor, a másik véglet a dúsgazdag bölcs, a tehén trágya között megszült fiatal asszony, és mégis mindnyájuk életéből ez a fajta elégedettség süt. Hát mi se érjük be ennél kevesebben. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, amikor a magunk elégedetlensége miatt nem halljuk meg a Te igédet, amikor csak soroljuk, ráadásul meg vagyunk győződve arról, hogy okkal, hogy miért, kik miatt vagyunk elégedetlenek. Bocsánatot kérünk azért, amikor Téged vádolunk, Urunk, kimondva vagy kimondatlanul, de mint végső oka, ami vélt vagy valós nyomorúságunknak, Téged vádolunk, és ezért vagyunk elégedetlenek. Kérünk azért, hogy tedd helyére ezeket a kérdéseket az életünkben. És itt az advent küszöbén engedd, Urunk, hogy hadd tudjunk napról napra úgy megállni előtted, úgy együtt lenni a közösségben, hogy az elégedettség legyen ránk jellemző. Akkor is, hogyha kevesebb van, akkor is, hogyha nagy hiányokkal dolgozunk, akkor is, hogyha még nem is tudjuk, hogy milyenek lesznek az ünnepeink, akkor is, ha tudjunk beléd kapaszkodni, a Te ígéreteidet komolyan venni, és hálával áldozni. Annyi okunk van hálásnak lenni. És bocsásd meg, amikor sokkal több az elégedetlenség bennünk, mint a hála. Kérünk azért, hogy ne legyünk ilyen rövidlátóak. Adj, Urunk, világosságot mindnyájunk számára, és adj bátorságot szólni, úgy, mint Simeon, bátorítani a másikat, a másik tekintetét is rád irányítani, és köszönjük, Urunk, hogy ami a Te munkád, azt pedig Te elvégzed. Köszönjük újra, hogy így indulhatunk neki ennek az adventnek, köszönjük neked egymást, és kérünk azért, hogy Te őrizd, Te gyarapítsd az ifiket, Te adj, Ura, megtérőket, lelki megújulásokat, és hadd tudjunk elégedett, benned elégedett emberekként világítani a körülöttünk levő elégedetlenek között. Amen.